Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 450-es számú énekét énekeljük, kezdő énekként 450-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a négyes számú liturgiát énekeljük énekünként. Négyes számú éneket énekeljük liturgia gyanánt.
Néped üdvözítője, Te vagy Istenünk. Meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Emélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden, mert csodatevő Isten vagy Te, megmutattad erődet a népek között.
Shigemah
örökké tart az ő kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Uram, Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és ember szerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Emlékezzél arra, amiért büntetésre érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk, és mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Pál levelében az Efezusiakhoz, a 4. fejezet 20. versétől a 28. versig a következőképpen. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Versétek le a régi élet szeret. A régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újjöjjöttök meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat mindenkinek, mindenki fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a Úrban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. hiszem az egyetemes Anya Szentei házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Születésnapit köszönteni, akik szeptemberben ünnepelték a születésnapjukat, őket szeretnék köszönteni. Örülünk, hogy újra együtt lehetünk. El szeretnék mondani egy személyes tapasztalatot, a személyes izgulásomat vagy félésemet a köszöntővel kapcsolatosan. Nagyon jó rendbe beálltunk ugye a szülinapi köszöntésekre, hiszen szolgált az asszonykör kitartóan és évekig szinte csak ők voltak, és utána pedig kapcsolódott ugye már most a mostani ifjúság, a görög szállási missziós csoport, illetve 2,5 évvel ezelőtt mi is kapcsolódtunk a köszöntőcsoporthoz, Isten elvezette a csoportunkat. Nemrégiben a napvégék közül a Máté 14. fejezetéből volt egy kedvenc ige szakasz, mint lehet sokan ismernek. Péter, amikor a tengeren jár, Jézus előre küldi a hajóval a tanítványokat, de kitör az ellencél, fúj, hánykolódnak a hullámok között, és Jézus közeli fejéjük a hullámokon ott a tengeren. És Péter azt mondta, hogy ő is szeretne. És Péter azt mondta, vagy Jézus azt mondta neki, hogy Péter, hát fel kés, akkor gyere a tengeren keresztül, és jött Péter, vette csak az erős szélre figyel, megtorpan, és el kell süllyedni, nem is azon gondolkodik, hogy hány méter van alattam, hanem az erős szélre figyel, süllyed, de amikor segítséget kiáltott Jézus, akkor is felemelte, kimentette, és a tanítványok is ugyanígy felismerték, hogy Jézus Istennek a fia. Na most, hogy én miért vagyok ilyen erőszélre figyelő, arra gondoltam, hogy a mi kis csoportunknak már nem kellene nagyon kiállni, mert nagyon megfogyatkoztunk, létszámban nagyon kevesen vagyunk. Ennek nincs semmi oka, tehát nem azért mentek el, mert megharagudtak, hanem azért, mivel elköltöztek. Nagyon sok pár alakult, nagyon sok házasság volt, elköltöztek, közeledre, messzebbre, de elmentek. Voltak persze olyanok is sajnos, akik a Keskenyútról kicsit eltévedtek, és ők azért nem kapcsolódtak úgy be, illetve voltak, akik más szolgálati területen találták meg a helyüket, így az ifjúsági munkában, ami szintén nagyon fontos és szükséges, illetve volt, aki a párját követte az ifjúsági munkában, ami szintén nagyon szerintem fontos, hogy egy párkapcsolatban a pár együtt maradjon, együtt szolgáljon, örömökbe, nehézségekbe, próbálva együtt találják meg a helyüket, úgyhogy ennek is mondjuk örültünk, sajnáltuk, de örültünk neki. És akkor az volt a szívemben, hogy ennyien vagyunk, ennyien kiállni, mit tudunk mit tenni, ki mit gondolhat vajon rólunk, és tehát teljesen az erőszélre figyeltem, de ez az ige megmutatta nekem, hogy nekem nem az erőszélre kell figyelnem, hanem arról Isten mit mondott nekünk, és Isten elhívott, úgyhogy most itt vagyunk, egy kis műsorral készültünk, és hogy ne ezek a körülmények határozzák meg az én életemet, meg egyikünk életét sem, mert így akkor állandóan ezek befolyásolnának, hogy senkinek se tudunk megfelelni, hanem az, hogy Isten mit mond, ami számunkra. És hogy jövőre mi lesz, hogy a következőre nem tudjuk, de jelen pillanatban még most itt vagyunk. Úgyhogy fogadják szeretettel a kis köszöntőket, és most egy jelenetet szeretnék előadni, ami arról szól, hogy Isten megteremtette a világot, jónak alkotott mindent, de az emberek keresztül ugye a bűn befértőzött a világunkba, és itt van, de Isten elkészítette a szabadulást, küldött szabadítót, nekünk kell döntenünk, úgyhogy ezt próbáljuk most előadni.
Jelenet címe keze. Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki. Kezet adott arra, hogy építsen. De az ember megtanult rombolni. Kezet adott arra, hogy simogasson. De az ember megtanult ütni. Isten kezet adott arra, hogy vigasztaljon. De az ember elutasítja társát. Isten kezet adott, hogy az ember adjon. De ő megtanult lopni. Isten arra adott kezet, hogy hívjon. De az ember elutasítja magától a másikat. Kezet adott arra, hogy fölemeljen, de ő sokszor-sokszor összekulcsolja a kezét, és képen marad. Kezet adott, hogy az ember az életet óvja, de az ember megtanult ölni. Kezet adott, hogy imádkozzon, de ő megtanult átkozni. Ezért Isten adott valakit, akinek a keze simogat, vigasztal, ad, hív, fölemel és áll. De a többi kéz átszegezte az ő kezét. Pilátus keze, a katonák keze, a tanítványok keze, a mi kezünk, a te kezed, az én kezem. A 145. Zsoltárból egy rövid részt szeretném felolvasni. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz neki keledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Isten félők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét, mint örökké.
Tetszik Pál, elégedett ember. Boldog ember, aki meg van elégedve, aki elégedett, annak van jó kedve. Ajka nem egy panasz, próbás utak miatt, de lőben borúban követi az Urat. Elégedett az ember Jézus tanítványa, elégedtség érzés az ő adománya. Elégedett szívvel, ám csak azok járnak, kik már polgárai mennyei világnak. Lehetsz te is boldog, elégedett ember, ha majd új szívet nyersz, amely Jézusért ver. Bár volna minél több elégedett lélek, ajkán panasz helyett zengene hálaének. Már most kezdhetne az mennyei életet, amelyben mindenki boldog, elégedett. A következő egy diagramát szeretnénk, egy kis videót szeretnénk mutatni, és szeretnénk, hogyha ezzel a diagramával együtt érnek el a kedves gyülekezet. Sokszor úgy érzem, című éneket dolgozott fel ez a diagrama. Van benne egy éles törés. Az első arról szól, hogy nem elégedett, nem boldog, boldogtalan, ki akar jutni, négy fal közül ki akar törni, és a másodikat fogjuk érzékelni ezt a törést ebben a videóban, az, hogy van megoldás. És szeretnénk, nem tudom, hogy ki ismeri, a gyülekezetünkben már biztos, hogy énekeltünk sokan, kérem a gyülekezetet énekelje velünk együtt. Köszönjük szépen!
hogy meghallgatták a kis műsorokat, hogy velünk énekeltek, illetve a hölgyel, akinek nagyon szép hangja van, miért nem tudtuk van. És azt szeretnék kérni, hogy akkor a szeptemberben születettek, az elmúlt napban születettek, legyenek kedvesek felállni, és egy kis ajándékot szeretnék adni a számukra, illetve a gyülekezetnek majd a végén egy-egy ügyés lappal szolgálni. Köszönjük szépen!
Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére, fogadják szeretettel az ajándékot. Még egyszer sok áldást kívánok a testvérek életére. Egy beszámolót hallgatunk még meg. Bánszki István szeretne beszámolni arról, hogy miképpen töltöttük az elmúlt napokat a szódon.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát hangom az elkapott egy kicsit, mivel sportnapon vettünk részt, ahol
távol kiáltás is volt.
Igen, és ebben én nyertem. Nem, csak fociztunk, és hát én próbáltam irányítani a csapatot, és ezért nincsen hangom. De szeretném azzal kezdeni, hogy a hétvégénket egy nyitóállítattal kezdtük, és ez nekem nagyon sokat jelentett így lelki szempontból. Az ige az a Mózesnek a második könyvéből a negyedik rész, tizedik versétől volt, ami arról szól, hogy Isten megmondja Mózesnek, hogy kivezeti őket Egyiptomból, és egy új helyet, egy új hazát ad nekik. És Mózes értetlenkedett, hogy Uram, én hogyan tudjak beszélni a fáraóval, amikor nekem nem adatott meg az, hogy én jól tudok beszélni, kommunikálni, és kérte az Urat, hogy adjon neki egy segítőt. És mondta neki, hogy itt van a testvéred Áron. Ő ebben jobb, mint te, és én elmondom neked, hogy mit mondjon el Áron a fáraónak, és ez olyan jó volt, hogy már Mózes és Áron is egy csapat volt Istennel együtt, és egy csapatban tudtak együtt működni, együtt dolgozni, együtt kivezetni a népet Egyiptomból. És ez annyira jó volt így kezdésnek erre a sport hétvégére, hogy tényleg jó volt megtapasztalni azt, hogy tényleg a fociban is egy csapatként tudtunk játszani, egy összetartva, és így tudtunk nyerni is tudtunk, volt döntetlen is, volt vereségünk is, és tényleg egy csapatként tudtunk nyerni, és tudtunk veszíteni is, és tényleg ott az egész Philadelphia csapat tényleg egy egységet tudtunk alkotni. És még szeretném azt elmondani, hogy volt egy sztár vendég, akit meghívtak, ő egy paraolimpikon volt,
Adámi Zsanett.
volt, aki úgy született, hogy se a keze, se a lába nem igazán tud normálisan mozogni, és ő egy úszó paralimpiai bajnok, és annyira csodálatos volt látni egy fiatal 19 éves lány, aki igazából egy teljes értékű ember, bár a viszonyunkban egy picikét másabbnak tűnik, hogy nem olyan természetes a mozgása, mint nekünk, de viszont ott volt a lelke, ott volt az a mosoly, amivel tényleg egy olyan szeretet állt belőle, és tényleg ő nem azt mondta, hogy én nem vagyok olyan, mint az átlag ember, és akkor én már nem tudok sportolni, vagy bármit is csinálni, hanem ő akarta is, és egy úszó olimpiai bajnok lett, és még sőt emellett nemrég elkezdett még lovagolni is. Úgyhogy tényleg, és Isten szemében semmi nem lehetetlen. Úgyhogy ez nagyon csodálatos volt ezt így megtapasztalni, hogy tényleg Istennel minden lehetséges. Köszönöm szépen, hogy szeretném lenni.
Köszönöm szépen. Szóval egyébként a gyülekezetünk tagjai kitettek magukért, mert a gyülekezetek között egyébként mi hoztuk el a legtöbb oklevelet meg helyezést. Voltak iskolák, intézmények, akik kivonultak oda egy nagy sportcsapattal, ők, mint a Miskolci Kossuth Gimnázium. Ők nyilván eredményesebbek tudtak lenni, de a gyülekezetek között a Philadelphia neve hangzott el a legtöbbször, amikor kiszólítottak bennünket azért, hogy átvegyük az eredményeket. Valóban jó volt megtapasztalni a közösséget, sokakkal találkozni emberekkel, mit tudom éppen Claude gatyába és sportolás közben. Úgyhogy köszönöm azoknak, akik oda tették magukat és harcoltak azért, hogy megmutassák, hogy Kelet-Magyarországon egy kis gyülekezetben van összefogás, összetartás, meg közösség, és tudnak együtt szolgálni. Cigányok és nem cigányok együtt voltunk, fiatalok innen a Nyírtelki közösségből, meg cigány testvérek a görögszállási részből. Jó volt az integráció is, ahogy ott el tudtak vegyülni, és nem volt cigányozás vagy rasszizmus, hanem úgy tényleg nyitottan és szeretettel tudták fogadni őket. A Isten tiszteletünket folytassuk 188-as számú énekünk eléneklésével. Készül az ige hirdetésre, a 188-as éneket énekeljük el.
Thank you.
és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigényt úgy, ahogy írva találjuk János evangéliumában, van a 5. fejezetében az 1. verstől a 17. a következőképpen. Isten igény, tehát János evangéliumában olvasom az 5. fejezet 1. versétől. Így szól Isten igéje. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett. Bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mind ez ideig munkálkodik. Én is munkálkodom. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, hosszú életem során be sok emberrel találkoztam, aki, amikor egy feladat, egy kérdés állt elébe, akkor azon gondolkodott, hogy miért is nem lehet azt megcselekedni, miért is nem lehet azt megtenni. Milyen indokokat tudok felsorakoztatni amellett, hogy ne kelljen megvalósítani ezt. Csodálkoztam rajtuk, hogy milyen óriási energiákat tudnak megmozdítani azért, hogy azon dolgozzanak, hogy miért ne tegyék azt meg, meg miért nem kell megtenniük. Ha ugyanannyi energiát belöltek volna abba, hogy keressék a megoldást, akkor egyébként óriási sikereket érhettek volna el, az életük óriási fordulatot vehetett volna. Ha ugyanennyi energiát bele tudtak volna rakni, megtörténhetett volna az életükben a változás. A szentírási történetünkben egy 38 éve betegembert látunk, akinek a gondolkozását, az életvitelét ismerhetjük meg ebben a történetben, amelyet itt János evangéliumában elénk tesz az Úr ezen a mai napon. Ez az ember találkozik Jézussal, megint fölmerülhet a kérdés egyébként, ami sokszor foglalkoztatja az embereket, hogy most akkor ki ment kihez? Kinek milyen szerepe van abban, hogy ez a találkozás létrejött? Az ember ment Jézushoz, kereste Jézust, várta, hogy valami történjen az életében, vagy Jézus kereste meg ezt az embert, az Isten keres bennünket, vagy mi keressük az Isten. Hát ez legyen a tudós teológusoknak a problémája, vagy még az is baj, hogy az ő problémáik, mert nem ezzel kellene foglalkozni, hanem azzal kellene foglalkozni, hogy ez a találkozás létrejött, ez a találkozás megvalósult. Mert a találkozások, a Krisztussal való találkozások, az Istennel való találkozások, azok mindig csodával jár. Olyan jó látni itt a Szentírásban, hogy nyitva van a Szentírás előttem, közvetlenül a 6. fejezetben ott van az 5000 ember megvendégelésének a története. Amikor találkozik 5000 ember Jézussal, az az 5000 ember megelégítetik. Pedig nincs ott sok minden, ott van egy kisfiú, akinél van 5 árpa kenyér, meg van 2 hal. Hát az 5 árpa kenyér egyébként neki éppen elég lenne arra a napra, nem 5000 embernek, de még 10-nek sem lenne elég, de amikor Isten ott van közöttük, amikor Jézus ott van közöttük, ez a kevés elég ahhoz, hogy megelégítessenek. Természetesen ez a megelégítetés, ez a testi szükségletnek a megelégítetése. Történetünkben találkozunk azzal, hogy nem csupán a testi szükségletet, tehát az élethez valókat, az ételt és az italt kapja meg az ember, hanem kap egy testi egészséget is. Tehát az Istennel való találkozásban az ember szükségletei megelégülnek, ott van az öt árnok és a két hal, elég lesz a testi szükségletre, találkozik Jézussal ez az ember, egészsége lesz, meggyógyul, a testi egészsége helyre jön, de még fontosabb az, amiről egyébként Eszter olvasott az Efezusi levélben, amikor is arról beszél az Efezusi levélben a Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke a következő generációhoz hozzánk is, hogy szükséges nektek, hogy megcserélődjön az életetek, hogy levetkezzétek a régit és fölöltözzétek az újat. Ahogy ott a Szentírásban olvassuk, az Isten arról beszél, hogy van egy régi, amit le kell vetkezni, és van egy új, amit föl kell öltözni. Megint persze elkezd gondolkodni a teológus ember, meg elkezdenek gondolkodni azok, akikről az elején beszéltem, hogy akkor miért nem lehet ez, vagy miképpen nem valósulhat ez meg. Elkezdenek gondolkozni azon, hogy most akkor megint ki vetkezi le meg, hogyan vetkezi le meg, mi történik ezzel, ki cselekszik ebben valójában. Na most levetkezni a régit, vagy felöltözni az újat, a nehezebb, jön a másik kérdés. Aztán sokan arra gondolnak, hogy mivel az újat azt az Isten adja, azt könnyen felöltözni, de hát a régit levetkőzni az egy nehéz dolog, mert hát a régi ember ott mindig vissza-vissza köszön, meg nagyon nehéz levetkőzni, mert szükség van az embernek rá, megszokta. De hát úgy, mint a megtérés is, sokan úgy gondolják, hogy egy hosszú folyamat, pedig a megtérés az egy pillanat, akkor, amikor az ember találkozik az Istennel, világos lesz számára, hogy kicsoda az Isten, mit akar az életemben, ki vagyok én, és mi történik akkor, az ember átadja az életét. Ez egy pillanat, annak a pillanatnak az eseménye, ami akkor az emberrel megesik. Persze egy hosszú folyamat megelőzi, amíg az ember észreveszi, hogy Isten kopogtat a szíve ajtaján, amíg észreveszi azt, hogy Isten keresi őt, aztán erre válaszokat ad, tiltakozik, meg keresi a kibúvókat, meg egyebek. Ez egy nagyon hosszú folyamat lehet, van akinek egy egész élethosszig tartó folyamat, és nem fejeződik be, és nem lesz megoldás az egész életében sem, úgy hal meg, hogy a Krisztussal való találkozásban nem tud megoldódni az életének a problémáját, tehát nem jön a megtérés az életébe. Tehát, mint hogy ez is egy pillanat műve, ugyanígy egy pillanat az, amikor az ember levetkőzi az óembert, amikor fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy Uram, én nem akarom azt az apáinktól örökölt hiába valóságot tovább vinni, ami egyébként az én életemet teljesen tönkre teszi. Engedek neked, tisztíts meg. És engedő, hogy levetkőztesse az Isten. Levegye róla az óembert, és aztán fölöltözze az új embert. Persze, a Szentírásban az van, hogy úgy hallatszik az igéből, hogy az embernek aktív szerepe van ebben, hogy vesd le, meg ölts fel, tehát teted meg ezt. És itt van az, amikor megint fölmerül a kérdés, hogy Isten cselekszik, vagy nekem kell cselekednem. Hát mindenki. Az Isten óriási dolgokat megtett az emberért, de nekem azt a picit hozzá kell tenni, hogy én engedem, hogy az Isten cselekedjen az életemben. És akkor megtörténik a csoda, valóban levetkőztetik az óember, és fölöltöztetik az új ember. Nos hát ez egy hosszú folyamatnak a vége lehet, de alapvetően abban a pillanatban történik meg, amikor az ember föladja magát. Most ennek a bekövetkezésében akadály az a gondolkodás, ami megfogalmazol itt az előbb is bennünk, bennem, hogy de miért, meg miért nem, és akkor hogyan, meg ki cselekszik itt. Meg mi történik akkor, hogy velem, ami ennek az embernek az életében volt. Ennek a beteg embernek az életében is az volt, amikor oda megy hozzá Jézus, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni? Akkor nem azt mondja, hogy igen, Uram, akarok. Hanem mit mond? Hát nincs emberem. Nincs emberem, itt van ez a tó, ha jön az angyal, megérint a szárnyával, fölpestül a víz, aki elsőnek belép, az akkor meggyógyul. Tehát nincs ember, aki oda vigyen. Hát ez, amikor az ember nem azt mondja, hogy itt van az Isten előttem, itt van az Isten az én szívemben, és akkor nekem csak annyit kell válaszolni, hogy igen, Uram, akarok gyógyulni, és akkor megtörténik a csoda, akkor megtörténik a változás, hanem elkezd azon gondolkodni, hogy miért nem történhet meg ez a csoda most itt az Istennel való találkozásban. Nem az volt, hogy látsz-e most, nem azt kérdezte Jézus, hogy látsz-e most lehetőséget arra, hogy meggyógyuljál, és mi a véleményed arról, hogy ez a Betesda tava betölti a funkcióját, és hogyan lehet ezen a Betesda tavi ügyen még kicsit javítani. Tehát Jézus nem ezt kérdezte meg, hanem azt kérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni. Van-e benned vágy arra, hogy én rendbe tegyem ezen a találkozáson keresztül a te életedet? De hát ez az ember alapvetően még szerette volna tesztelni ott a környezetét, hogy na most akkor Jézus majd beáll abba a sorba, amit ő elképzelt, hogy majd jön egy ember, aki majd nagyon gyors lesz, majd őt fölkapja akkor, amikor megtörténik itt a betest a taván ez az angyal érintés, és akkor majd beszalad vele a betest a tavába. És ezért elveszíti ebben a pillanatban a csodának a lehetőségét. És sokan elveszítik az Istennel való találkozás csodájának a lehetőségét, mert nem ragadják meg, hanem azon gondolkodnak, hogy miért nem valósul meg az, amit az Isten elkészített számukra. Sokszor egyébként, amikor Isten fölkínálja a javait, akkor az ember vakon tekint körbe, és nem veszi észre, Isten mit cselekszik. Máskor persze az ajándékait veszik észre, és magát az ajándékozót, nem mint ahogy a múltkori serévünk került. De hát az ajándékok, hogyha megtörténik az Istennel való találkozás, megtörténik az új ember felöltözése, a régi levetkezése, akkor az ajándékok azok maguktól jönnek. Az ajándékok megjelennek az ember életébe. De miután a találkozás létrejött, és miután az okoskodás megszűnt, akkor jönnek az ajándékok az ember életébe. Az Úr egyébként mindig olyan váratlanul és hirtelenül cselekszik, mint ahogy most is ennek az embernek az életében, miközben ez az ember okvetetlenkedik, és keresi a kifogásukat, meg a kibújukat, meg én nem tudom micsoda, egyszer csak Jézus azt mondja neki, hogy kelj fel, fogd az ágyadat. Nem vezeti végig egy folyamaton, hanem ott elébe teszi, hogy kelj fel. Persze nyilván rossz filmvígjátékokban csinálhatnak ilyet, mondjuk ilyen Monty Python című közösség, aki csinált már ilyen filmeket, akár Jézus életéről is, ott megtörtént az, hogy a 38 éve béla ember azt mondja, hogy nem kelek fel. Hagyjál béké, nem kelek fel. De ez a rossz vígjátékoknak a kategóriája. Itt amikor az ember találkozik azzal, hogy az élete megújulhat, az élete rendbe jöhet, akkor gyorsan fölpattan, és aztán kapja az ágyát. És az Istennel való találkozásnak a csodája akkor érvényesül. Persze, Jézus Krisztus tudja, ismeri az ember természetét, tudja, hogy az ember hogyan viselkedik. Amikor újra találkozik, az ember elmondja neki, hogy rendben van, te most fölkaptad az ágyadat és jársz, hát engedtél a szavamnak. De egyébként ez még nem áll meg itt, mert nagyon fontos, hogy megértsd, és itt akkor folytatódik az ige, 14. verset olvasom. Íme meggyógyultál, azonban többé ne védkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Most hirtelen fölkaptad az ágyadat, aztán nem találkoztunk hirtelen utána, de én elmondom neked, hogy most te meggyógyultál, rendbe jött az életed, levetkőzted a régit, fölöltözöd az újat, de vigyázz, mert egyébként az életed visszakanyarodhat abban a régibe, és akkor rosszabb lesz az állapotod, mint az azt megelőző volt. Ismerik a példabeszédet, hogy Jézus mondja, hogy a kitakarított házba nem költözik be a lakója, tehát Jézus nem megy be a megújított ember életébe, és nem kezdi el művelni, azt nem engedi, hogy cselekedjen Isten az ember életébe, akkor az a gonosz lélek, aki kiüzettetett, víztelen helyeken bolyogva, magánál gonoszabb hét lelket vesz maga mellé, és visszamennek annak az embernek az életébe. És akkor annak még rosszabb lesz az állapot, amit azt megelőzően volt. És azt mondja, hogy most te fölkaptad az ágyadat, elindultál, de vigyázz, többé ne védkezz. És nagyon fontos egyébként, hogy nehogy azt gondold, hogy amikor megújult az élet, utána akármit csinálhatsz. Ezért nagyon fontos, hogy az ember mit enged be az életébe. Nagyon sokan, akik a keresztényedben elindultak, úgy gondolták, hogy megtartanak maguknak dolgokat. Megtartanak maguknak olyasmiket, amik egyébként nem keresztény dolgok, nem keresztény színezetű dolgok. És ott nem veszik észre, hogy egyébként nem kimondottan bűn az, hogyha az ember olyasmiket tart a házában, fönn van téve a bizonyos könyvek a polcára, de hogyha azok a könyvek egyébként olvasás közben hatása van a gondolkodására, tönkre teszik, és azért mondja, hogy menj el, és aztán ne engedd be az életedbe még egyszer. Tehát ne védkezzél, nehogy az életed elkanyarodjon innen, mert rosszabb lesz az állapotod, és utána nem bírnak kihúzni abból az állapotból, mert annyira belecsavarodsz. Tehát az Isten nagyon komolyan elé helyezi ennek az embernek, hogy most fölvetted az ágyadat, most elkezdtél járni, tehát rendeződött a kapcsolatod velem, rendeződött az életed, rendbe jött a testi egészséged, új életben indulhatsz el, de vigyázz, mert egyébként tönkre megy az életed, hogyha beengeded az életedbe a bűnt. Persze a környezete, mivel nem érti, hogy mi megy végbe, nem érti az eseményeket, nem tudja, hogy miről van szó, hogy nem akarja felismerni, vagy nem akarja tudni, ezért beleköt abba, hogy micsoda dolog ez, hogy Jézus szombaton gyógyít. Ugye a 10. versben olvassuk, hogy szombat van, nem szabad felvenni az ágyadat. Micsoda dolog ez. De ez az, amikor az ok és okozati összefüggéseket elveszítik az emberek, és nem tudják, hogy mi miért van. Hogy mi az, ami az Isten elrendelt a tekintetben. Hát a szombatot azért adta, hogy az Úr napja legyen. Azért adta, hogy az Istennel való közösség napja legyen. És amikor Jézus megjelenik, egy embernek az életében egy olyan megújulást hoz, ami egyébként az isteni teremtési rendhez közelít vissza, és akkor belekötnek emberek, hogy hát szombaton csinálta, micsoda dolog ez. Akkor elfelejtjük, hogy a szombat miért van. Nem a szombat van az emberért, nem az emberre a szombatért, hanem a szombat van az emberért, mondja Jézus. A szombat az azért van, hogy az embernek az Istennel való kapcsolata rendeződjék. És hogyha a szombat betölti a funkcióját, akkor az embernek a kapcsolata rendeződik az Istennel. És a vasárnapot ugyanúgy ki lehet cserélni, mert az Isten tiszteletének a napja, az Úrnak a napja a fontos, és most mi, mint keresztények, Krisztus feltámadását ünnepeljük az Istennel való találkozás napjának. Nem azért vagyunk, hogy a vasárnap meglegyen, a vasárnapon azért, hogy bennünket Istenhez közelebb vigyen, és nehogy elszúrjuk, hogy mi valamiféle emberi törvényt kerekítünk akár az Isten tisztelet, vagy a vasárnapi létünk köré is, és azt mondjuk, hogy vasárnap ezt nem lehet csinálni, mert pedig az Istennel való találkozás lehetősége lett volna. Tehát ez az ószövetségi probléma, itt az új szövetségben is ugyanígy elénk áll, sokszor találkozunk azzal, hogy az emberek a törvényt, mint keretet tartják meg, és igazából a beltartalom már az, hogy a lélek mit szeretne ebből kihozni és elvégezni ebben, az már nem marad meg az emberben. És ez az a vallásosság, ami miatt az embereknek az élete elkanyarodik. Marad egy keret, ami lélek nélkül, és ami már nincs jelen az Isten. És ettől szeretne megúvni bennünket az Isten ezzel az igével is, amikor arra figyelmeztet, hogy ott vannak ezek a jó szándékú zsidó emberek, akik védik az Istennek az országát, védik az Istennek a rendjét, ott van az Istennek a törvénye. És ahhoz szeretnék igazítani a többiek életét is, mert meg vannak győződve, hogy úgy működik az Úrral való kapcsolata, hogy ők azt elgondolták, és közben elvédik a célt. Azt mondja, hogy nehogy elvésd a célt. Nehogy elvésd azt a célt, amit az Isten megfogalmazott az Úr napjának megünneplésében. Nehogy elvésd a célt azzal, hogy megfogalmazta, hogy figyelj az ő szavára, keresd az igét, és éld meg az igét, amit eléved ad. Nehogy elvésd, hogy az egyféle vallásos megszokással legyen, hanem legyen élő és eleven a közössége, amiben ő cselekedhet. Amiben ő naponta odajött hozzád, és a naponta való találkozásban megtapasztalod azt, hogy ő cselekszik az életedben. Mert egyébként az Isten nem köteles a te életedben megmaradni és megjelenni. Azért, mert egyszer megújult az életed, azért, mert egyszer megtértél. Azért, mert egyszer már a szolgálatán váltál. Hát az Isten úgy el tudja hagyni az embernek az életét azáltal, hogy az ember már lezár vele szemben, hogy észre sem veszi. És egyszer csak ott marad koppon. Áldás nélkül, öröm nélkül, az Isten jelenléte nélkül. Erre szeretne bennünket figyelmeztetni, amikor a zsidókra irányítja a figyelmünket. És természetesen, amikor a betegembert helyezi a látóterünkbe, akkor pedig azt mondja, hogy ne okvetetlenkedjél, hanem amikor megkérdezi, hogy akarsz-e, akkor válaszolj, hogy akarok. Hogy ott vagyok, Uram, és megyek, mert tudom, hogy te vagy az életnek az ura. Nálad van az életnek a beszéd, hát hol mennék, mit csinálnék? Én csak veled tudom elképzelni az életemet. Mert egyszer megigazítottad, helyre tetted. Hát hova mennék én? Mit keresnék én? Mi elégítene meg engem még? Persze, hát vannak, ami kínálgatják magukat. Hogyha ide jössz, akkor majd biztos megelégedettséged lesz. Hogyha ide jössz, akkor majd biztos megtalálod az életednek az értelmét. Az Isten pedig kínálja magát, és azt mondja, én elhívtalak téged is, én szeretnélek megelégíteni. És oda szeretnélek helyezni, ahová én akarlak. Mert neked ott lesz jó, ahova én szeretnélek helyezni. És úgy lesz jó, ahogy én szeretnélek ott megáldani. Ezért ne védkezz, ne engedetlenkedjél nekem. Ne gondolj ki magadnak olyan köröket, amelyeket magadnak kedvesnek tartasz. Mert én azt nem tudom megáldani. És ha én nem áldom meg, mondja az Úr, akkor áldás nélkül maradva hiába valóságba kajánlik az életed. És szeretnélek megajándékozni, de az kell, hogy ne okvetetlenkedjél. Tedd fel a kezedet, és én vezetni foglak. Mint ahogy ez a 38 éve betegember is megtapasztalta. Fölvette az ágyát, nem sokkal később szólt neki Jézus, hogy mit tegyen. hogy aztán találkoztak-e mégis, hogyan vezette az életét, nem tudom. De egyébként a keresztény embernek, a megtért embernek, a megújult életű embernek Isten naponta adja az irányítását, naponta adja a gondolatot, mivel kell haladni, a szívébe az igét, szeme elé az igét, szeme elé a másikat, a hívő embertársát, a testvérét. Azért, hogy el ne tévedjen. Isten tehát így szeretne bennünket megáldani ebben a mai igében is. Szeretné, hogyha a szívünk kész lenne az ő akaratának megértésére és befogadására. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te vagy az a hatalmas Isten, aki emberi életeket tudsz megújítani. Úgy köszönjük néked, hogy legyen bármiféle testi szükséglet, vagy betegség, vagy elszakadtság tőled. Te meg tudsz újítani, meg tudsz elégíteni, rendbe tudod tenni az életünket. Köszönjük, hogy sok minden húzza, szaggatja a földi létünk során a testünket, életünket. Vannak szükségleteink, betegségeink, de legfontosabb, hogy tedd rendbe azt, ami a tőled elválasztó. Tisztítsd meg a gondolatainkat, Urunk. Vedd ki azokat, amelyek elvonják, amelyek szétszaggatják a veled való kapcsolatot. Hozd ezt napvilágra, Urunk, hogy elé tudjuk tenni, hogy belé tudjunk kapaszkodni, és vele tudjuk megélni a napjainkat. És ne csak a vasárnapot, ne csak az Úr napját, hanem minden napot, a hétköznapot is. Köszönjük, hogy te megígérted velünk, hogy minden napon világ végezeteig jöhet bármi, te vagy az, aki kézen fogsz és vezetsz, megnyugtatsz és megpihentetsz. Legyen dicsőség a te nevednek, Urunk, ezért. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben, de a szokott rendtől eltérően egy egész napos csendes napunk lesz, amelyen reménység szerint Pálhegyi Feri bácsi fog szolgálni. Szegény Feri bácsi egy anginás problémával küzdött a hét elején. Volt neki egy szívinfarktus felé hajló rohama, de igazából nyakas ember lévén nem ment be a kórházba, hanem csak az orvosi rendelőbe ment el, és aztán otthon pihentetik. De éppen azért, mert ilyen nyakas ember, el tudom képzelni, hogy vasárnap itt lesz. Tehát imádkozzunk azért, hogy megerősödjön, fölépüljön a Feri bácsi. Nem hagyja el magát, tehát nem fog egy apró kis anginás probléma miatt otthon maradni és nem szolgálni. De azért valóban szükséges az, hogy megerősödjön, felerősödjen, és az itteni szolgálatot, és még amit egyébként egész ország szerte bevállal, azt el tudja látni. Így maradt el egyébként a Kossuth gimnáziumban a csendes nap, amelyen ő szolgált volna most az elmúlt szerdán. Meg bennünket is hívtak, engem is az egyik állítat megtartására, és a tolerancia jegyében a cigány testvérek szolgáltak volna szerdán a Kossuth gimnáziumban. Ezt az időpontot áthelyezték Feri bácsi javulásának függvényében egy másik időpontra. Tehát hordozzuk imádságban Pálhegyi Feri bácsit, de készüljünk arra, hogy jövő héten, jövő vasárnap, 13-án egy csendes napon leszünk együtt. Együtt ebédelünk, úgy készülnek a testvérek, hogy ne főzzenek otthon, hanem jöjjenek ide. A családtagokat is lehet hozni. Együtt leszünk délutánig. Két előadás hangzik el Feri bácsitól, délelőtt is egy, és délután is. Előtte 11-én pedig a fiatal házasok és házasság előtt állóknak az estje lesz. 18 órától kezdődik. Ahogy ebben a hírlevélben is olvashatják a testvérek, lehet jelentkezni, meg vannak adva e-mail cím és telefonszám is, amelyen lehet jelentkezni. Szombaton pedig 12-én az országos evangelizáció lesz, amelynek a plakátja ki van helyezve oda a fali újságra. Ezen az alkalmon püspökök mellett Szemerei püspök is, Fabinyi püspök is egy-egy szolgálattal, állítattal szolgál a csendes napon, de Cseri Kálmán református lelkész testvér is ott lesz. Engem is kértek egy bizonyságtételre, illetve az evangélikus cigány misszió is fog szolgálni, amely szolgálat bemutatja azt, hogy hol és miképpen folynak cigány missziós tevékenységek, milyen kérdések foglalkoztatják, milyen örömeik vannak. Erre az alkalomra lehetett jelentkezni eddig is, de hogyha valaki még szeretne 1000 forintos utazási hozzájárulással, egy nagy autóbusszal megyünk Budapestre, szerény ebédről az országos egyház gondoskodik, tehát aki velünk jön, akkor az kap egy ebédet is, csak annyi ételt kell hozni magának, amennyi a reggeli felkeléstől az ebédig szükséges számára. Feleségemnél lehet az istentisztelet végén feliratkozni, és akkor az időpontot még majd, időpont miatt még érdeklődjenek a testvérek, buszossal még nem sikerült beszélnem, hogy mikor kell ahhoz indulni, hogy odaérkezzünk időben, de bizonyára 6 óra előtt kell elindulnunk ahhoz, hogy fölérjünk. Lesz Viatorbágyon házaspárjét, férfiét is, amelyre, és női hét is természetes, szeretettel biztatom a testvéreket a jelentkezésre, akik szeretnének jelentkezni, interneten is megtehetik, de mi is segítünk abban. Imádságlevél is nagyon fontos, legyen előttünk az, hogy vannak testvéreink, akik imádságot kérnek az életükre, mert nehéz helyzetben vannak, mert szeretnének Isten előtt tusakodó társakat találni, és azok is, akik szeretnének feliratkozni erre a listára, azok is fontolják meg, és ha szólnak Katának, vagy akár nekem is, akkor az imádságlapra fölkerülnek a testvérek. A mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként készülve az úrvacsorára énekeljük a 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Amen.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezel.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Igen.
Legyen nekünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenki, aki a bűnmélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelt az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békeltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hírek, Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 257-es számú éneket énekeljük úrvacsorai liturgiánként. 257-es ének. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregét, és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, értek én, mert minden kész, járuljatok az Úr asztalához.
256.
ez a mi úrunk, Jézus Krisztusunk újra.
456-os.
Amelyik életetek. És sokakért mindenki. Tartsa meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességbe, és teremétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus el. Thank you.
Ez a mi életetek.
451-es.
Valamennyi szereztitek, ezt cselekedjétek.
szent testvére, tartson meg titeket az igaz hitben, menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.